Az Ethereum 20%-ot esett az elmúlt napokban, a Bitcoin pedig több mint 10%-ot alig 24 óra alatt, mindenhol pánik, pusztulás, Armageddon, kipukkan a kriptobuborék, vagy ez csak az a korrekció, amire egyébként mindig is vártunk. Sziasztok, én Schulz Gábor vagyok, a Make It Count csatorna alapítója, és azon munkálkodunk, hogy ne az alján adj el, és a tetején vásárolj. Ahogyan egyre közelebb érünk a felezéshez, erre a korrekcióra már lehetett számítani, de attól ez még nem jelenti azt, hogy jól is esett. Ha csak a véleményemre vagy kíváncsi, akkor a TLDR az annyi, hogy szerintem ez egy korrekció, és hamarosan fordul újra a piac, és megindulunk fölfelé, aztán következik az újabb bikaralli. Hogyha egy kicsit hosszabban is érdekel a téma, akkor pedig csekkod le ezt a videót, mert főleg erről lesz szó, meg persze lesznek projektajánlók, fontosabb események, és egy kis stratégia is a végén. Jelenleg épp egy konszolidáció zajlik a piacon, és hogyha emlékszel még az előző heti összefoglaló videóra, ahol arról beszéltem, hogy minden bikapiaci ciklusban vannak mini ciklusok, akkor arra is emlékezhetsz, hogy múlt héten arról beszéltem, hogy szerintem túl vagyunk az első mini cikluson, és épp a late bull runban vagyunk, vagy épp a late bull piacban, a késői bikapiacban vagyunk, amit meg általában a leverage flush szokott követni, ami a tőkeáttételes pozíciók ilyen likvidálási hulláma. Jelenleg éppen ez zajlik, illetve ez zajlott le több kriptotőzsdén is. Az egyik ilyen nagyon jó példa volt erre, egyébként a BitMEX kriptotőzsdének, hát nem is tudom, szakadása vagy leszúrása, ahol 9000 dollárig, és ezt nem rosszul mondom, tényleg 9000 dollárig szakították be a Bitcoin árfolyamát, mert hogy egy nagy bálna talán 400 bitcoint dobott a piacra, és ez egyrészt jól mutatja azt, hogy ez a leverage flush miniciklus zajlik éppen, másrészt meg jól mutatja azt, hogy olyan típusú ármanipulációk történnek a piacon, ami egyébként ezt az időszakot szokta jellemezni. Ha még nem láttad az előző heti videót, akkor nézd meg, mert hogy ezek a miniciklusok, ezek eléggé jól definiálhatóak, és talán egy kis félreértés volt, de hogy ezek időtartamban egyáltalán nem ugyanolyan hosszúak, lehet, hogy a leverage flush az csak egy pár napos, vagy egy hetes, mint amilyen szerintem most is lesz, és aztán pedig következik ez a peak bull run, vagy ez a csúcs bika piaci emelkedés, ami szerintem majd jellemzi a piacot egyébként a következő hetekben. De akkor nézzük meg egy kicsit pontosabban, hogy miért is volt ez a nagy szakadás, olyan nagyon nagy megfejtés ehhez egyébként nem kell. Egyrészt baromi sokan ültek nyereségben, elég régóta, és hogyha megnézzük egyébként a blokklánc analitikai adatokat, akkor az is látszik, hogy akik jellemzően most bitcoint adtak el, azok rövid távú kereskedők voltak, és az is látszik, hogy a hosszú távú befektetők, tehát itt azokra a befektetőkre gondolok, akik egy évnél régebben vásárolták a bitcoinjaikat, az ő köreikből nem igazán kerültek ki eladók. Van egy tök jó grafikon erre, amit talán meg is tudok mutatni. Igazából az a lényege, hogy akik egy évnél régebbi bitcoin tartanak, azoknak a száma folyamatosan nő, úgy, ahogyan egyébként a bitcoin árfolyama is nő, és ez egyébként nem olyan jellemző a bitcoinra. Általában az szokott történni, hogy ahogyan nő az árfolyam, például olyan drasztikusan, mint ahogyan az elmúlt hetekben, hónapokban történt, ezeknek a hodlereknek, ezeknek az egy évnél régebbi hodlereknek a kitettsége, vagy az aránya csökken, és most az a helyzet, hogy ilyen magasan még sosem volt ekkora növekedést követően, aminek nagyrészt valószínűleg az intézményi ETF vásárlások így az okai, vagy az oka, de ami nekünk a lényeg az az, hogy ezek az emberek nem akarják eladni a bitcoinjaikat, az egy évnél régebbi befektetők 70%-a, 68%-a továbbra is tartja a bitcoinokat, és úgy tűnik, hogy ez a trend, ez nem hogy gyengülni fog, hanem még inkább erősödni. És egyébként ez az egyik oka annak, hogy olyan alacsony forgalmak vannak, amilyen alacsony forgalmak vannak most, amellett egyébként, hogy kilő az árfolyam, vagy éppen olyan drasztikusan visszakorrigál, mint ahogyan azt mondjuk tapasztalhattuk a hétvégén, alacsony forgalom mellett. Hogyha összehasonlítjuk mondjuk a 2021-es bikapiacnak a forgalmával, akkor most ez csak a töredéke, és ennek az egyik oka az, hogy ezek a hosszú távú befektetők egyszerűen nem adnak el semmit. Szóval erre a korrekcióra, vagy erre a visszaszúrásra már lehetett számítani, inkább ami meglepő volt az egészben, az az intenzitás, meg az a gyorsaság, amilyen sebességgel beesett egyébként nem csak a Bitcoin, hanem az Ethereum, meg úgy általában az összes altnak az árfolyama, és egyébként erre is, már mint a Bitcoin árfolyam esésére is, tök jó választ ad az, hogyha megnézzük az intézményi befektetők ETF vásárlásait, meg kiáramlását. Azt lehet látni, hogy pénteken egy újabb csúcsot döntöttünk, akkor 2,9 milliárd dollárnyi bitcoint szívtak fel az intézményi befektetők így a piacról, és aztán azt is lehet látni, hogy a Grayscale az rekordmennyiségben adott el bitcoint, és itt még mindig az a sztori, ami egyébként évelején is a sztori volt, hogy a Grayscale kezelési díjai, azok még mindig messze-messze magasabbak, mint az összes többi konkurensé. Egyébként ezt most már ők is kezdik észrevenni, és épp tegnap előtt nyilatkozott egy ezzel kapcsolatban a Grayscale egyik képviselője, talán az ügyvezetője, hogy csökkenteni fogják ők is a díjakat, de amíg ez nincs, akkor addig igazából mindenki, aki a Grayscale-nél tartja a bitcoinokat, folyamatosan bukik azokhoz képest, aki mondjuk a Fidelity-vel vagy a BlackRock-kal üzletel, és ezt egyébként előbb-utóbb mindenki meg fogja ugrani. Igazából ez egy kicsit kényelmetlen áttranszferelni innen-oda a bitcoinokat, vagy az ETF-eket, de igazából ezt már túlmagyaráztam. Szóval a lényeg az, hogy így a Grayscale az így rohadt sok bitcoin dobott piacra, és valószínűleg ez a trend még folytatódni fog a következő napokban, mert hogy ezt a kvázi arbitrázs lehetőséget egyre többen megjátsszák, akik bitcoin ETF-ben pörögnek. Nekem ami meglepő volt, és főleg ennek az az oka, hogy mostanra én eléggé más mindsetben vagyok, mint mondjuk az ezt megelőző bika piacokon, mert hogy ezt a folyamatot már többször láttam, és nagyjából ugyanazok a logikák, meg ugyanazok a történések követik egymást, persze kis eltéréssel, ugye az előző bika piacon nem voltak ott az intézményi befektetők, meg az ETF-ek, de igazából ugyanaz zajlik le, és van egyfajta magabiztosság azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni majd a következő hetekben, hónapokban. Ezért én annyira nem izgulok rajta, de azt is látom, hogy nagyon sokan, akik kezdők, azok egyébként eléggé be vannak pánikolva, amikor van egy ilyen vörös nap, vagy több vörös nap egymás után, és azt látják, hogy a portfóliójuknak egyébként elpárolog az ilyen 10-20-30%-a. A rossz hír az egyébként, hogy ez ebben a piacban természetes, és ezeket a korrekciókat jellemzően, akik olyan típusú befektetők, vagy olyan típusú befektetéseket csinálnak, mint mi, azok ezeket a korrekciókat kvázi felszívják. Nem igazán tudod kikerülni, mert nem tudod, hogy ez a korrekció meddig tart, és hogyha megpróbálsz eladni, akkor lehet, hogy épp a visszakorrigálásból fogsz kimaradni, szóval ezt így nagyon nehéz belőni. Nekem az a tanácsom egyébként mindenkinek, aki most épp ebben a helyzetben van, hogyha nem realizáltál profitot az elmúlt hetekben, akkor most már igazából kicsit késő, és érdemes most már kiülni ezt a zuhanást. Az én várakozásom az, hogy leszúrhatunk akár az ilyen 59 ezres, nagyon extrém esetben az 55 ezeres tartományig is, bár ez azért ilyen elég valószínűtlen, főleg azért, mert hogyha megnézzük az intézményi befektetőknek az átlagárat, akkor azt lehet látni, hogy akik elkezdtek bitcoin ETF-eket kibocsájtani, az ő átlagos vásárlási áruk valahol 53 ezer dollár körül alakul, szóval nagyon meg lennék lepődve, hogyha eddig le tudna esni az árfolyam. Erre érdemes készülni, azzal a disclaimerrel, hogy ez egy úgymond normális működés, vagy egy olyan működés, ami időről időre megesik, és aztán ez a korrekció, ez kb. Ugyanolyan intenzitással megy majd fölfelé az én várakozásom szerint, mint ahogyan eddig leestünk. De hogy ez meddig tart, hol fog fordulni, az a te tipped pont ugyanolyan jó, mint az enyém. Azért nem szabad ebbe szerintem beleadni, és aztán megpróbálni visszavásárolni az sokkal lejjebb, mert ez kicsit olyan, mintha egy ilyen zuhanó kést próbálnál elkapni puszta kézzel, csukott szemmel. Szóval, hogy lehet, hogy sikerül, csak lehet, hogy pont elkapod a nyelét, és akkor minden frankó, de lehet, hogy egyáltalán nem kapod el, meg extrém esetben az is lehet, hogy rányúlsz egyébként így a pengére, és így szétvágod magad. Szóval sokkal kisebb az esély arra, szerintem, hogy ebből jól jöjjön ki az ember, mint abból egyébként, hogy így rácsesszen. Úgyhogy szerintem ezt érdemes kihagyni. De persze mindenki azt csinálja, amivel komfortos, és azt is megértem, hogy ha valaki már nagy bukóban van, akkor van egy ilyen érzelmi nyomás, hogy el kell adni mindent. Érdemes szerintem kiülni, de ez csak az én véleményem. Egyébként arról, hogy mennyire másképp látjuk a piacot, itt van például Peter Schiffnek a Twitter posztja. Nem tudom, miért követem őt, tök őszintén, csupa hülyeséget beszél. Viszont ő mindig az aranyhoz hasonlítja a bitcoint, és szerintem ez is egy ilyen tök nagy hiba. Lerakok majd egy linket a videó alá, ahol az Nvidia, a bitcoin, meg az aranynak a teljesítményét hasonlítja össze egy videó, egy ilyen menőzenével, valami nem is tudom, mi van mögötte, de a zenére emlékszek igazából. Szóval ezt hasonlítja össze, és az van, hogy így az arany, az így alul így mozog, alacsony hozamokkal, az Nvidia, az bazi nagy hullámokat ír le, meg a Bitcoin is, de end of story, igazából az Nvidia és a Bitcoin is sokkal-sokkal jobban felül teljesíti az aranyat, több 100%-kal, és még mindig ehhez ragaszkodni, hogy az aranyhoz hasonlítjuk a Bitcoint, ez szerintem egy tök nagy ilyen befektetői logikai hiba. Ezt azért akartam csak elmondani, mert hogy nagyon sokszor látom ezt az összehasonlítást, meg hogy az arany ETF-ek mozgását veszik a Bitcoin ETF-ek mozgásának az alapjaként. Ennek a kettőnek semmi köze nincs szerintem egymáshoz. Úgyhogy egyrészt szerintem ezt így el lehet engedni, mert másik meg, hogy kikövetem Péter Schiffet, mert megint felidegesített a hülyeségével. Most jöttem rá, hogy ez egy életminőségjavító dolog lesz. Szóval ez kb. Ahol most tartunk, meg ezek a kiváltó okok az árfolyam esésre, és akkor nézzük meg, hogy miért vagyok még mindig pozitív az egész piaccal kapcsolatban, és ha lehet ezt mondani, akkor most még sokkal pozitívabb vagyok, vagy még sokkal pozitívabb várakozásaim vannak, mint mondjuk ugyanez február végén. Mutatom is az adatokat. Arról már beszéltem, hogy a rövidtávú befektetők adtak el jellemzően, a hosszútávú befektetők meg jellemzően nem adnak el semmit. Ez is egy nagyon jó árfelhajtó erő a Bitcoinnak, meg úgy általában véve az egész kriptopiacnak a működésében. A második dolog, ami legalább ilyen fontos, és erről egyébként csak ilyen mindenféle insider kiszivárogtatott adatokat tudunk, mert hogy nem látjuk pontosan az adatokat, de az OTC Market, az Over the Counter, vagy piacon kívüli ügyleteknek a frontján, pedig olyan dolgok történnek, ami még igazából sosem volt. Volt olyan pillanat az elmúlt héten, amikor az OTC piacon összesen 40 darab bitcoint lehetett venni, ez extrém alacsony. Ez jól előrevetíti egyébként azt a supply vagy készlet sokkot, ami így készülődik a bitcoin piacán. És hogyha ehhez hozzáveszük, hogy a hosszú távú befektetők nem akarnak eladni, a rövid távú befektetők kb. Eladtak most mindent, amit akartak, vagy még a következő pár napban, aki akar kiszáll így a bitcoinból, és emellett egyébként az OTC piacon sincsenek már elérhető bitcoinok, akkor hirtelen az látszik, hogy nagyon leszűkült az a készlet, amit fel tudnak vásárolni, akár az intézményi, akár a retail befektetők. Hogyha feltesszük azt, ami a valószínű szenárió, hogy az ETF kibocsátók tovább akarják vásárolni a bitcoinokat, nem hiszem, hogy egyébként egy napi 3 milliárdos beáramlás után hirtelen meg fognak állni, szóval így, ez a legvalószínűbb, hogyha megy ez a vásárlás, folytatódik ez a vásárlás, és mondjuk még a retail befektetők is megérkeznek, aminek még mindig nagyon kicsi a kitettsége, akkor gyorsan össze lehet rakni, hogy itt egyébként egy hirtelen árrobbanás lesz, és ez nagyjából összhangban van azzal a mini ciklussal is, amit mondjuk így a felezés utánra várok, vagy amire a felezés után számítok, ami ugye a peak bull, vagy a csúcs bikapiaci időszak. Egy picit kilóg a sorból, vagy a logikámból az a fajta narratíva, amivel most nagyon sokat találkozok, ez a meme coinokkal kapcsolatos őrület mindenféle fronton. Ugye eddig csak a sima meme coin őrület volt, aztán volt egy ilyen Solana hype, amikor így a Solana hálózaton indított meme coinok rallisztak. Itt egyébként egy ilyen side note, és ez jól mutatja, hogy merre felé megy a piac, hogy van egy Dogvifhet talán az a meme coinnak a neve, és egy kutya van egy sapkában. Ez így a logója. Én nem tudtam, hogy ennek mi így a sztoria, de ez valami Instagram poszt volt, valaki kirakta ezt a saját kutyáját egy kötött sapkában, whatever, és ezt 4,7 vagy 4,3 millió dollárért vásárolták meg nemrég. Egy kockázati tőke befektető vásárolta meg ezt az NFT-t. Ez megint egy ilyen tök jó jel, vagy hogyha ez nem elég, akkor még közben van egy új narratíva is, ami a mímeken belül még egy narratíva, teljes ilyen degen befektetési, nem is befektetés, ez igazából szerencsejáték. Egy random walletre kell küldeni Solanát, nem tudjuk kié a wallet, az se igazából, hogy mi ennek az egésznek a célja, és ezekben a walletekben összegyűjti a projekt gazdája ezeket a szolanákat, és aztán mindenkinek a beküldött szolana kitettségének megfelelően airdroppolja a saját tokenjét. Az, hogy ennek nincs semmi értéke, vagy hogy az árfolyam az egyedül a hype-tól függ, ebben nincs semmi új, de az, hogy egyébként egy random walletbe küldenek az emberek kriptót úgy előre, hogy semmit nem tudnak se a projektről, se arról, hogy ez mit fog csinálni, ez nekem nagyon extrém, meg nyilván ezektől is távol is tartom magam. Nincs ezzel baj, hogyha az ember tudja, hogy szerencsejátékozik, csak a legtöbb ember nem tudja, hogy ez szerencsejáték, és aztán nagyon csúnyán megégeti magát. És csak azért akartam ezt az egészet kiemelni, mert hogy azt látom, hogy nagyon sokan sodródnak ebbe az irányba, mert hogy a Twitteren meg egy csomó helyen lehet azt látni, hogy beraktam $1 és kivettem 1000-et, és milyen király. Csak azt ne felejtsük el soha, hogy a meme coinoknál ez tényleg egy ilyen zero-sum game. Azt a pénzt osztogatjuk szét egymás között, amit mindannyian beraktunk. Itt nincs értéknövekedés, itt nincs technológia innováció, partnershipek, semmi ilyesmi. Semmi olyan, ami plusz értéket rakhatna a coinba, a tokenbe, a projektbe. Gyakorlatilag az van, hogy ha mind a 100-an berakunk $1, akkor ezt a $100 fogjuk szétosztani egymás között, és minél később érkezik valaki, ő annál kevesebbet fog kapni. Szóval, hogyha már nem bírod kihagyni a meme coin kereskedést. Volt az életnek olyan szakasza, amikor ezt jó ötletnek tartottam volna. Ha nem tudsz ellenállni, akkor legalább ezt vésd a fejedbe, hogy egy késői szakaszban sokkal kisebb eséllyel fogsz tudni kiszedni ebből pénzt, mint hogyha az elsőként szállsz be. Viszont a meme coinok nagy száma miatt, ami most így egymás után indul naponta több ilyen projekt is, mivel hogy szinte semmibe se kerül elindítani egy ilyen projektet. Nagyon nehéz lesz eltalálnod egy olyan beszállót, ami működni is fog, tehát egy olyan projekt, ahol mondjuk az árfolyam nőni is fog. Ha pedig már egy működő projektről van szó, akkor jó eséllyel te már a végén fogsz beszállni, amikor már nagyon sokan nagyon sok pénzt kiszedtek az ökoszisztémából, vagy nem is ökoszisztéma, az csak egy token, és jó eséllyel egyébként te meg bukni fogsz, úgyhogy erre érdemes felkészülni. Ez egy nagyon high risk, low reward, magas kockázat, alacsony hozamú befektetés vagy kereskedési típus nálam, de nyilván mindenki azt csinál, amit akar. Én nem ajánlom ezt. 4 fontos esemény lesz. A legfontosabb szerdán FOMC meeting, a Fed kamatvágási, vagy nem lesz itt kamatvágás, a Fed kamattartási meetingje lesz, valószínűleg nem változtatnak a kamatokon. Ettől függetlenül ilyen volatilis piacra számítok, főleg úgy, hogyha ma még esünk, ma ugye kedd van, szóval valószínűleg ez egy ilyen piac lesz. A második fontos esemény az Nvidia-nak a GTC konferenciája, ez már egyébként zajlik, és ennek van egy olyan árfelhajtó hatása az AI kriptoszektorra, amit már most is lehet érezni. Ennek pedig a fő oka az, hogy egy csomó olyan bejelentés, meg technológia, meg partnership zajlik ezen a konferencián, amire egyébként nem volt példa az elmúlt hónapokban. Például az Nvidia bejelentett egy teljesen új terméket, egy új chipsetet, ami egyébként megint föl fogja forgatni az egész AI szektort. Egyébként pont emiatt volt egy befektetés sorozatom még múlt héten, hogyha követtétek a TikTokon, akkor láthattátok is, hogy a BitTensor ökoszisztémájában vásárolgattam. Erről még fogok beszélni a projekteknél. Van még 2 másik fontos esemény, mind a 2 token unlock, az egyik az IMX, a másik pedig a Pixel token unlock, az egyik az március 19, a másik március 21. Erre érdemes lesz figyelni, hogyha benne vagytok az IMX, az ImmutableX vagy a Pixel projektjében. Most még csak azt se tudom mondani, hogy biztos esni fog az árfolyam, mert hogy volt most egy pár olyan token unlock, amikor így teljesen meghazudtolta egyébként a piac az eddigi működést. Inkább csak azt mondanám, hogy így figyeljetek erre. Én még azt tervezem, hogyha Pixelben lesz valami jelentős korrekció az unlock események hatására, akkor lehet, hogy ott még növelni fogom a kitettségemet. Projekt ajánlóból van egy csomó minden, főleg azért, mert hogy így mindent leárasztak.
Az árak pici!
Az első az a BitTensor ökoszisztéma. Erről már egy csomót beszéltem, hírlevélben is küldtem, TikTok videó is volt. Szerintem egy kicsit ez olyan lesz, mint ahogyan a Solana ökoszisztémája is hirtelen fölrobbant, és hogy nagyon sokan építkeznek a BitTensor hálózatára, meg technológiájára. hogyha érdekel a dolog, akkor csekkold le a Make It Count oldalán az ezzel kapcsolatos cikket, abban benne vannak a linkek is, meg hogy hogyan lehet megvásárolni ezeket a projekteket, mert hogy ezek a projektek nincsenek CEX-eken, nem tudod megvenni a Binance-en, hanem olyan decentralizált kriptotőzsdéken lehet vásárolni, mint például a Uniswap. Ez egy külön érdekesség, meg nyilván egy fokkal bonyolultabb, mint Binance-en vásárolgatni, viszont ezek azok a projektek, ami az én szememben az ilyen high risk, high reward projekt, magas kockázattal megyünk. Eleve van olyan projekt, ahol, hogy vásárolni tudja tokenekből, egy 5%-os ilyen disztribúciós díjat kell fizetned. Eleve úgy készülsz, vagy eleve úgy indulsz az egész projektből, hogy mínusz 5%. Szóval ezek magas kockázatú projektek, viszont az AI szektornak a robbanása, meg úgy általában az ezzel kapcsolatos projekteknek a jó teljesítménye szerintem az egy várható fordulat, úgyhogy én erre, úgyhogy ebben az AI szektorban így növeltem a kitettségem, vagy a portfólió kitettségem, de annyira diverzifikáltam egyébként a portfóliót, hogy van összesen 6 projekt, amiben befektettem, és jellemzően mindegyikben csak a portfóliónak egy kicsi részét. Itt legalább az az elvárás, hogy itt az árfolyam egy 10-15x-et menjen, alatta igazából ennek így nincs értelme. Úgyhogy ha érdekel, akkor ezt csekkold le, link lesz majd a leírásban. A másik fontos projekt az EtherFi, vagy EtherFi token, ez tegnap airdroppolt, elég jó airdroppot sikerült összehozniuk, meg szerintem megfelelő volt az elosztás olyan szempontból is, hogy tényleg azokat jutalmazták, akik vagy aktívan részt vettek az EtherFi-nak a platformján, vagy értéket kötöttek le, vagy ennek valamilyen kombinációja. És bár egyébként a token indulás az nem volt túl fényes, mert hogy beesett az árfolyam $3-ig, vagy $3 alá is talán, nem tudom. Szóval elég nagy volt a kezdeti esés, viszont én vásároltam EtherFi tokeneket, mert hogy a platform az igazából még csak most kezd nagyon jól beindulni. Az egész risk-taking narratívában az EtherFi az egy ilyen központi elem lesz, és azt lehet látni, hogy gyakorlatilag mindenkivel, akivel az Eigenlayer partnerségbe lépett, vagy akivel az Eigenlayer együtt működik, az az EtherFi-jel is együtt fog működni. Ott van a Pendle, ami nekem egy hosszú távú befektetésem, de most már lehet tudni, hogy a Renzo, meg a Swell protokoll is összebútorozott így az EtherFi-jel, szóval ez egy baromi nagy projekt lesz, és a market cap az egyébként meg nem annyira magas, még főleg azért, mert hogy még csak most volt az airdrop, úgyhogy az EtherFi token lesz az egyik érdekesség, amivel még itt lehet boostolni az egész befektetést, hogy ezeket a tokeneket lehet stékelni is, amivel tudsz további pontokat gyűjteni a platformon, amivel meg majd lehet egyébként kvalifikálni a második airdropra. Szóval ez egy komplex ökoszisztéma, érdemes belemászni, mert szerintem ez lesz az egyik ilyen jó sztori így a risk-taking narratíván belül. És még három projektet akarok említeni, az egyik a Jupiter, a másik a Celestia, itt igazából csak annyi a hozzáfűzni valom, hogy szerintem ezek most jó árfolyamon vannak, ahhoz, hogy ha valaki lemaradt, vagy csak növelni szeretné a kitettségét, akkor ez egy jó beszálló lehet, főleg a Celestia szerintem eléggé beesett ahhoz képest, ahol amennyi potenciál van benne, tehát Celestia, Jupiter, és a harmadik az pedig a Mint Layer. Ez egy kicsit kilóg a sorból, mert hogy ez a Bitcoin Layer 2-es BRC20-as. Tehát ez a Bitcoin Layer 2-es BRC20-as narratívájába illik bele, és így a Mint Layer igazából azt teszi lehetővé, hogy a Bitcoin hálózaton különféle DeFi funkciókat tudjunk használni, és ez is le van diszkontálva, úgyhogy a Mint Layer volt még nálam beszálló, nagyjából ezek az érdekességek, vagy az érdekesebb projektek, amikre most figyelek. A végére pedig két nagyon egyszerű stratégia. Az egyik, amiről már igazából elég sokat beszéltem, hogyha lemaradtál a profit realizálásról, vagy eddig nem akartál vele foglalkozni, akkor szerintem most már nem érdemes ezzel törni magunkat, mert hogy időben szerintem már nem fog sokáig tartani a korrekció. Hogyha megpróbálod lent eladni, simán belefuthatsz egy olyanba, hogy az abszolút mély ponton adod el, és pont egy ilyen gyors visszakorrekciót fogsz kihagyni. Szóval én ott már nem csinálnék semmit, ráülnék a kezemre, és itt érdemes mindig azt így az eszünkbe vésni, vagy így azt mondanám, hogy a jövőre nézve, hogyha a profit realizálást így elszkippelted, hogy a profit realizálást nem azért csináljuk, ezzel kapcsolatban én is tegnap világosodtam meg, amikor valaki erre rákérdezett, hogy profit realizáláson nem ugyanazt értjük sokszor. Amikor én profit realizálásról beszélek, én arra számítok, vagy azzal kalkulálok, hogy szabaddá teszem a lekötéseimnek, vagy a befektetéseimnek egy részét, likvid tőkéhez jutok, stablecoinhoz jellemzően, amit az olyan pillanatokban, mint amilyen most is zajlik ez a korrekció, az olyan pillanatokban lehet beönteni a piacra, és vásárolni azokból a tokenekből, amiket már jókorán kinéztünk. Szóval az én fejemben a profit realizálás nem azt jelenti, hogy eladok a bitcoinjaimból, és azt a pénzt meg kiveszem a kripto ökoszisztémából, mert hogy nem ez a terv, most pont az a terv, hogy befelé rakjuk, ami van, és megpróbáljuk sokszorozni. Szóval a profit realizálás az nekem azért ilyen veszőparipám, mert hogy ezekben a helyzetekben nagyon jó nyereségeket lehet csinálni, meg el tudsz kapni olyan projekteket, amik le vannak diszkontálva 20-30-50%-ot is, akár a kisebb altcoinoknál. Szóval ez a stratégiának a második része, ezt most olyan nagyon már nem tudja senki alkalmazni, ez inkább a jövőre vonatkozik. A második, ami viszont alkalmazható, az a dollar cost averaging, amire igazából jobb példát keresve se lehetne találni, csak most nem havonta vásárolsz, hanem ha van pénzed, akkor naponta, és így lefelé átlagolod az átlagárad, lefelé átlagolod a bekerülési árfolyamot, és így, amikor megtörténik a korrekció, és elindulunk felfelé, akkor egy sokkal-sokkal jobb pozícióban leszel, mint hogyha csak ebben a lefelé menő szakaszban valahol belenyomod az összes szabadon lévő tőkéd, és így belevásárolsz mondjuk bitcoinba. Szóval én mindenkinek ezt próbálom javasolni, aki érdeklődik így Instán vagy bárhol, hogy DCA-zol lefelé, és hogyha elindulunk, akkor meg akár még fölfelé is, természetesen addig, amíg van szabad tőkéje, vagy felhasználható stablecoinja. Egyébként ez az én stratégiám is, szóval azokat a projekteket, amikről volt szó, azokat így vásárolom, meg így fogom vásárolni még a következő napokban. Fontos szolgálati közlemény, hogy bekapcsoljuk a YouTube bevételeket. Ilyen kapzsik lettünk. Nem bírjuk már mindenhonnan a piacról összeszedni a sok leesett lóvét. Igazából arról van szó, hogy az egy ilyen tudott vagy ismert info, hogy a YouTube akkor szolgálja ki a videókat széles körben, hogyha egyébként ebből neki van haszna, ilyen rohadék kapitalista a YouTube, úgyhogy be kell kapcsolnunk a bevételszerzést. Inkább csak az a cél, hogy minél szélesebb körbe ki tudjuk szolgálni ezeket a videókat, meg minél több emberhez eljusson. Szóval jönnek a hirdetések, eddig tartott a jó világ. Még régebben mindig arra gondoltam, hogy milyen jó lenne azt mondani, hogy nálunk sose lesznek hirdetések, aztán eszembe jutott, hogy ezt nem mondhatjuk, mert hogy valószínűleg emiatt meg kell csinálni, úgyhogy ez ilyen. De legalább egy Pizza King-es pizza ára ki fog jönni így a havi bevételekből. Remélem ez a videó segített egy kicsit, legalább csökkenteni a pánikot, és azt ne feledd, hogy nagyon sokan több hónapnyi munkát rontanak el ilyenkor, csak azért, mert bepánikolnak, és a veszteségtől való félelem az mindig erősebb, mint a nyereség iránti vágy, és ezt most nagyon sok kezdő érezheti a bőrén, úgyhogy csak annyit tudok tanácsolni, hogy próbálj nyugodt maradni, értékeld a helyzetet lehetőleg objektíven, és ne keresked túl magad, mert ilyenkor ez a legrosszabb, ami történhet, úgyhogy hát nagyjából ennyi. Remélem ez segített. Találkozunk a következő videóban. Ide kell majd a felsugárzás. Így, figyelj, így lesz. Scotty sugároz föl. És így... We'll be right back.